Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Nékuti Ilona műsora.
Mit lehet kezdeni a 2000-es években a melodráma műfajával, ami az 1800-as években élte virágkorát? Milyen életstratégiát kell kialakítani ahhoz, hogy az ember megengedhesse magának a versmondás örömét? Havas Judit előadó művész irodalomtörténész válaszol. Mit jelent a hétköznapi hímsovinizmus? Lehet-e férfiakat tanítani arra, hogy felismerjék saját működésükben az erőszakot? A szavakban vállalt egyenlőség hazugságáról a műsor második felében Szil Péter pszichoterapeuta beszél.
Nagy generáció.
A megérkezett emberek.
Repül a pár, új szerető karján deli asszony, a tarka füzér, a mennyasszonyi dísz leng, fürtyeiből kígyózva lehosszan. S még boldogabb óra, mely eljön a csenddel, szemet édesen elcsuk a szender, csak két szív dobogása beszél, csak két szív dobogása beszél.
A holdköltő szerelme, Liszt Jókai melodrámája, ebből hallottunk egy rövid részletet, és 1874-ben Laborfalvi Rúza játszta, 2015-ben pedig te játszod, illetve játszátok Jandó Jenővel. Miért gondoltad előadó művészként, versmondóként, hogy elő kell venned egy olyan műfajt, ami aztán igazán csak a romantikára jellemző?
Egyszer egy március 15-ig ünnepségre kértek fel a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és évekkel ezelőtt, amit hallottunk, ez 2005-ös felvétel volt, és akkor szerkesztettem egy összeállítást, és Jandó Jenővel már korábban is szerepeltünk együtt, Adi estet tartottam, és Bartókokat játszott, és Kodályokat esten, és felhívta a figyelmemet arra, hogy Liszt jó néhány melodrámát is komponált szövegekre, és megmutatta ezt a melodrámát, Jókai Mór írta a szöveget, és Liszt szerzett rá zenét. Amikor a szöveg és a zene együtt szól, vagy külön, és valóban rémséges történetek is felelevenednek a
és ez izgatott a rémséges történetek, vagy ez a rettenetesen
furcsa? A romantika.
Aha,
a romantika azért, mert nyilvánvalóan a kiváló zongoraművész Jandó Jenő hatása is volt, aki amikor megmutatta a dallam éveket, elérzékenyülve, hogy milyen gyönyörű frázisok vannak benne, akkor magával ragadott, és gondold el, hogy ezt követően egy Komáromba meghívtak, és a gyönyörű palotában, a tükrös termében helyén való volt, 19. századi palotában előadtuk. Az atmoszféra fantasztikus volt. Én egy romantikus lélek vagyok, biztos, de azért meg kell mondanom, hogy amikor a tavaszi fesztiválra az Imányi Zsófia meghívta a melodrámás estünket, és ott 3-4 melodráma is megszólalt, a Kogárt galériába helyezte ezt a programot, akkor hát nem kis szorongással indultam el, kérdeztem otthon a fiamtól, Tomit, hogy Tomi, mit fognak hozzászólni? Mama, akik erre mennek el, azok tudják, hogy mire érkeznek.
És tudták, hogy mire érkeznek?
Igen, a tapsokból ítélve tudták. De nem csak a melodrámák hangzottak el, hanem akkor Liszt, Vörösmarty Liszthez írott nagy ódája is elhangzott, de Cigány György gyászgondolája is, és Liszt szürke felhők művével a tételeket váltva adtuk elő. Nagyon atmoszférikus est született. És
nem kell ehhez valami fajta, bocsáss meg a szóért, de delnőség? Szóval, hogy
magunkban ez... hordjuk azt is.
A delnőséget?
Igen. Igen. Egy előadó művész úgy gondolom, hogy a versek megszólaltatásával, a művek életre keltésével, a tolmácsolással, a közvetítéssel, a szöveg felmutatásával akár delnő is lehet. Nem tolakszik a szöveg elé, ahogy Latinovics Zoltán tanított bennünket az egyetemi színpadon, Hajdanában, Danában, és a próbák során felhívta a figyelmünket arra, Radnóti műsort rendezett, és egy balassi estet, hogy a versmondó dolga az előre mélyen átgondolt, értelmezett szöveg saját testén, lelkén való átszűrése után a fölmutatás és az átadás. És hát miért ne helyezkedhetne bele az ember egy ilyenfajta romantikus szövegbe? Igaz, hogy ez a csontkoponyák merőn ott lenne a sírban, ahogy keresi a holt költő a saját koponyáját, ez azért rémisztő, de ez a Liszt zenével együtt, és a korszakot ismerve, egy korszakba behelyezve, azt mondhatom, hogy érdekes és különleges is. Egyébként Jancsó Adrián is megcsinálta ezt, ezeket a melodrámákat korábban. Ezt is, és más melodrámákat is. Mi annyiban változtattunk az előadási stíluson, hogy például a Busch szerzetes Lénau verset, amelyre szintén Liszt komponált zenét, Kalász Márton újra fordította.
Mondok egy teljesen mást. Földes Mária a séta. Emlékek a gyerekkorból és a holokauszt idejéből. Ez is a te felmutatásodban, akkor maradjunk ennél a szónál. Hangzott el többször, nem olyan sokszor, de most a holokauszt 70. évfordulóján többször. Láttam, hogy voltál a Szabadkai zsinagógában is például, és ott is elmondtad, meg egyéb más helyeken is elmondtad a Petőfi Irodalmi Múzeumban. De ez aztán egy totálisan más szöveg, nem kevésbé riasztó, mint a melodráma.
Aki előadó művésznek készül, az mind a versek előadásában, mind pedig monológok előadásában, úgy gondolom, bizonyos évek elteltével, hiszen ha utána számolunk, picit több mint 30 éve állok pódiumon, akkor talán a estek szerkesztése, versműsorok szerkesztése, amelyek mindig ilyen nagy gondolatívek voltak, a Kányádi estet, a Halottak napja Bécsben adtam elő akkor is. Egyszer csak eljut odáig, hogy monodrámát is előad. És ez a séta nagyon fontos volt számomra. Ennek is múltja van. Komédium Színházban mutattam be Radó Gyula rendezésében, amikor éppen holokauszt megemlékezési estre készültek, és én beállítottam ezzel a monodrámával.
Hol amely találtad?
Izraelben. Izraeli utam során az Új Kelet szerkesztőségében egy csoda ember, író, Tabák László kezembe nyomta ezt a kis könyvecskét. A borítóján milyen furcsa és bizarr is, mesztelen talpakkal alá zuhanó kopárfa volt látható, mintha a felhő karcolók tetejéről zuhant volna alá, és az írónő ezzel a könyvvel a hónalat megérkezett Izraelbe a barátaihoz, így Volk Katalinhoz is, aki színésznő volt. Volk Katalint annyira megérintett a könyv, hogy egy végtébe felolvasta Maricának, majd egy monodrámát készített héber nyelven a Habima Színház számára, és Mirjam Zohár elő is adta. Tehát Tabák László, amikor a kezemben nyomta ezt a kis kötetet, akkor ugye javasolta, hogy hívjuk föl Vol Katalint. Én meg éreztem, hogy ez az enyém, ezt én meg fogom tudni csinálni, meg fogom csinálni. És Katalina azzal a Sepsiszentgyörgyi Színi Akadémiás stílussal olvastad a könyvet, szólt be a telefonba. Összekuszálódtak a lábaim, gondolhatod. Mondtam, hogy még nem. És egy költő barátom, Eli Netzer, meghívott a Dália kibucba pár napra, kicsit pihenni, mert ott is előadásokat tartottam Izraelben. És akkor ott elolvastam a kis könyvet, és felhívtam megint Vol Katalint, aki akkoriban nagy utazó volt, és egy éppen talán kínai útjáról Budapesten megállt, és akkor filosz módjára, mert az előadó művészek, a filoszok is, tehát másként nyúlnak az anyaghoz. Több közük van talán az előadó művészeknek az anyaghoz, mint
kinek?
Mint a színészeknek például. Uh-huh. Mármint a szerkesztésben. Most nem mindenkire érvényes ez, de a előadó művészekre azt hiszem, hogy ez jellemzőbb. Mint hogy a színészektől minap hallottam, hogy egyedül kiállni egy verssel, az egy óriási halálugrást is jelent. Tehát a séta...
Fejezd be a séta történetét, befejezem. És utána visszatérünk erre.
Jó. A séta története annyi, hogy valóban megcsináltuk, magyarra visszaültettük a regény alapján, és akkor én még cizelláltam, míg nem Katalin rám telefonált, hogy mikor mutatod már be. Miért cizelláltam? Mert Izraelben az, hogy Adi versor, a bélyeges sereg kimaradt, hogy egy másik Adi versor, vagy kolozsvári utcanevek kimaradtak. Én ezeket visszahúztam, és akkor bemutattam a Komédiumban. És nagyon fontos, mert ez a Földes Mária katolikus zárdában nevelkedett, és a 16 éves korában való meghurcoltatása, és mindenféle koboldos humorral átszőve mindig szerelmes volt, és a megbocsátás is másként hatott nála, amikor egy német lány vezekelni bement a haláltáborba, már a felszabadított táborba, mert miatta meghalt egy 21 éves kis katona és egy 4 év lágert viselt lány, és vezekelt. És akkor azt mondta Marica, hogy én értettem igazán, hogy miért jött be, azért, mert én katolikus zárdában nevelkedtem, és így akart tulajdonképpen vezekelni a bűnéért.
Itt folytatjuk mindjárt Havas Judittal.